két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc, és néhány percre a figyelmüket igényelnénk, hogy elmondjuk, mi minden fog történni a következő két órában. Az első témánk Konyha Kaland program, egy érdekes kezdeményezés, családokkal és iskolákkal főznek közösen az egészségesebb és fenntarthatóbb táplálkozásáért, erről foggatjunk majd Sós Vikit. Aztán megjelent a közeli napokban Sali Noémi az Én Pestem című kötete. Két hete beszélgettünk erről Noémival. Ezt a beszélgetést ismételjük meg. Azért is nagyon fontos, mert a tavasz során megjelent az Én Budám című kötet, szintén a szerző Sali Noémi. És mind a kettő könyv olyan, amit könnyen és szívesen, vagy melegen tudunk ajánlani a karácsonyi ajándékozásban a fák alá.
80 éve volt Budapest ostroma, és ezzel kapcsolatban a Fortepan és az Eidon Center egy közös képmentési akciót szervez, amelynek keretében várják azokat a fényképeket, amelyek otthon találhatóak. Gondolom, hogy valamilyen közösségi vetülete is van ennek a gyűjtésnek, majd Tamási Miklóst kérdezzük erről a témáról. Ezután pedig a sikeresen megtörtént, lezajlott Köfe élőadással foglalkozunk.
Ez a Közösségfejlesztők Egyesületének a köztünk szóval való rövid.
Balla Edita a választmány tagja, illetve a szervező lesz majd a vendégünk, akit arról fogunk kérdezni, hogy milyen sikerekkel zárult az élőadás, amely második alkalommal került megrendezésre a Közösségfejlesztők Egyesülete szervezésében.
Egy érdekes összefoglaló anyagot készített a Political Capital. A helyi önkormányzatok az Orbán rezsimben, hogy ellensúlyok-e a helyi önkormányzatok, vagy építőkövek? Az erről szóló írást, illetve az erről szóló kutatásukról fogjuk beszéltetni, vagy kérdezni a Political Capital kutatóját, László Róbertet.
November 23-án rendezték a Kenset verseny nagy találkozását, biztosan emlékeznek rá állandó hallgatóink, hogy ez egy olyan középiskolásoknak szóló verseny, ahol műhold szimulációkat építenek a csapatok, illetve középiskolás diákok, és az idei versenykiírásban ez volt az első alkalom, amikor találkozhattak egymással a csapatok tagjai, a mentorok, a szervezők és a zsűri. Ferenci Levente az esemény szervezője lesz majd itt velünk a vonalban. A Margit negyed, illetve a Fashion Street és a Bartók Béla bulvár kiállítói, pontosabban az üzleteik üzemeltetői összefogtak, és a lelassult karácsonnyal kapcsolatban egy kezdeményezésre adták a fejüket. Greg Gabriel lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, hogy mi ez a kezdeményezés, hogyan próbálják a Slow Christmas-re bríztatni, tehát az üzletek tulajdonosait. Sporttémákban pedig a Nemzeti Versenysport Szövetség gálájáról számolunk be. A 2025-ös világjátékokkal kapcsolatban tartottak egy érdekes sajtótájékoztatóval összekötött nagyszabású gálát. Ezek azok a világjátékok, tehát vagy olyan sportok világjátéka, amelyek nem olimpiai sportágak. Mészáros Jánost kérdezzük majd arról, hogy mit érdemes tudni ezekről a játékokról, illetve a gáláról.
Ennyi tehát a következő két óra ajánlása. Tartsanak velünk a mai napon is a sportszerkesztőnk Tarcsi Géza, a hangmester és a zenei szerkesztő Petik András, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Tehát tartsanak ki, egy-két perc és indulunk.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Konyha kaland program, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, ahogy ezt a felvezetőben is már ajánlottam, családokkal és iskolákkal főznek együtt egészségesebb, fenntarthatóbb táplálkozásért, de hogy pontosan mit is értünk ez alatt, és mit jelent a gyakorlatban ez, Sós Viktóriát kérdezzük ez ügyben. Kezicsoklom, Péterfi Ferenc vagyok.
Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
Viktória, meséljen nekünk, hogy mi is ez a kezdeményezés. Körülbelül egy 2-3 napja kaptuk az ezzel kapcsolatos sajtóközleményt, nagyon keveset tudunk róla.
Igen. Szóval keretezzük egy kicsit a témát. Magyarország nagyon-nagyon rosszul áll táplálkozás tekintetében, és nemrég hallottam egy szakértőt, hogy a 80-as években jobban táplálkoztunk, mint most, ami eléggé mellbevágó.
Mitől?
Csak hogy egy statisztikát hozzak, a napi friss zöldség és gyümölcs fogyasztásban az Európai Uniós országok között a legutolsó helyen állunk, és a lakosságnak a 60%-a, a felnőtt lakosság 60%-a túlsúlyos elhízott, illetve a gyerekeknek a 20%-a. Tehát ennek a nem helyesen táplálkozásnak olyan egészségügyi kockázatai és következményei vannak, amit jó lenne, ha elkerülnénk, de úgy gondoljuk, hogy elfelejtettük azokat a nagyon fontos készségeket, hogy hogyan is kell mondjuk főzni, hogyan is kell egy nem húsos, nem túl feldolgozott ételt főzni vagy elfogyasztani, és a konyhakaland program, amit egy nemzetközi szervezet, az EIT Food támogat, ezt próbáljuk visszahozni szülőkkel és gyerekekkel főzünk, méghozzá online, mert pszichológusként azt tudom mondani, hogy az a legfontosabb, hogy a családok együtt főzzenek, tehát nem az, hogy a gyereket kiveszem a családi környezetből, és esetleg az iskolába főzünk valamit, amit a szülő nem is lát, hanem a saját otthoni konyhában történjen meg egy főző alkalom, amit mi naponta tartunk, jelenleg így a decemberi hajrában általános iskolás és középiskolás gyerekeknek és szüleiknek.
Hogy kapcsolódnak ők? Tudnak erről? Van egy hálózat, akikkel már előre megegyeztek, véletlenül találtak önökre, szóval hogy jött létre ez a kontakt?
Igen. Tehát a programban tanárokkal és iskolákkal vettük fel a kapcsolatot, és akkor a tanárok a saját osztályaikat szervezik be gyakorlatilag, és ezt úgy kell elképzelni, hogy minden este 6 órakor odaállunk a főzőkanál mellé, és a séf online instruálja a családokat, mindenki kétféle menüsort tud végig főzni, tehát két alkalommal, és minden alkalommal növény alapú ételeket főzünk, tehát nincs bennük se hús, se tejtermék, méghozzá azért, mert ezek azok a készségek, amik hiányoznak, tehát hús mindenki meg tud sütni, de az, hogy egy zöldséges ételt, vagy akár gyümölcsös sütit, hogy lehet úgy elkészíteni, hogy egészséges legyen, és akkor itt jön be a fenntarthatóság is, hiszen tudjuk, hogy a zöldséges és gyümölcsös ételeknek, amiben nincsen állati termék, annak kisebb a környezeti hatása is. Tehát ezeket a készségeket és recepteket hozzuk be, hogy bebizonyítsuk gyerekeknek és szüleiknek egyaránt, hogy jé, hát ez finom.
Ez egy lezárult csapat, vagy lehet ide jelentkezni továbbra is, szóval hogy képzeljük?
Igen. Igen, ez tavaly fél év alatt 166 családdal főztünk, és az ELTE készített egy kutatást, amely bebizonyította, hogy ez működik, és éppen ezért kaptunk még 3 évre felhatalmazást az EIT Foodtól, és most már 4 országba főzünk, 3 éven keresztül, Bulgáriában, Spanyolországban és Lengyelországban is odaállnak a szülők, és a gyerekek a konyhába, az online hívás elé, tehát a séf online instruálja őket, és több száz családdal fogunk főzni, és igen, jövőre lehet jelentkezni, most ugye az idei dömping az most lemegy, és jövőre várjuk természetesen az érdeklődő tanárokat és iskolákat majd, hiszen a tanárok szervezik be az osztályokat, ahogy mondtam.
És ez azt is jelenti, hogy Lengyelországban, Bulgáriában, Magyarországon nyilván az eredeti, tehát az ottani nemzeti nyelven zajlik ez a műsor, gondolom, ugye?
Így van, ez nagyon fontos.
Tehát akkor egy kis nyelven különbség is lehet, igen, adott esetben az adaptáció során.
Így van, ez osztály. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem egyen ételeket főzünk, mert nem biztos, hogy ami Spanyolországban ízlik, az Magyarországon is ízlik, tehát minden helyen saját szakáccsal főznek a partnerszervezeteink is, a saját receptekkel, amiket leteszteltek, és amikről úgy gondolják, hogy na, ezek azok a receptek, amik meg fogják győzni a családokat, főleg a gyerekeket, hogy érdemes kísérletezni, érdemes főzni, és érdemes zöldséges ételeket fogyasztani.
És akkor a konyhába beállítják a számítógépet, ott nézik a képernyőt. És
a mobiltelefont, igen.
Vagy a mobiltelefont, és akkor úgy kommunikálnak. Tehát magyarán az iskola itt egy közvetítő szervezet, nem az iskolában történik külön konyhákban, nem, a főzés, hanem kiki a saját lakásában. Hát ez nagyon
érdekes. Igen. Pont azért, hogy ez a magatartás változás, és a hatás jóval nagyobb legyen, hiszen mondom, hogyha a szülőket is bevonjuk, és tudják, hogy mit főznek, és megkapják a recepteket és hozzávalókat, ez egy közös minőségi családi program igazából, ahol már nem is csak a főzésen van a hangsúly, hanem azon, hogy sikerélménye van anyának, apának, sokszor nagymamának, nagypapának, és a gyerekeknek egyaránt, hogy jé, ezt meg tudjuk közösen csinálni, és milyen jót főztünk együtt. Nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy a gyerekek még egyszer akarnak főzni, a szülők el vannak képedve, hogy a gyerek mondjuk megette a tökrevest, most kaptunk egy ilyen visszajelzést, hogy bezzeg az enyémet nem ette meg, de ez is pszichológia, hogyha a gyermeket bevonjuk, akkor nagyon valószínű, hogy nem szeretem ételeket is, minimum meg fogja kóstolni, mert hogy ő csinálta, beletette az energiát. Tehát, hogy ezt felejtsük el, hogy anya vagy apa áll a konyhában becsukott ajtó mögött, és aztán kiadja az ételt 1-2 óra múlva. Nem, a gyerekeket be kell vonni nagyon bátran, és nem várt sikereket tud hozni az ilyenfajta hozzáállás. Nyilván az elején macerás egy kisebb gyerekkel főzni, de például tegnap egy 5 éves kisfiú sütötte meg az egyik sütit, és vágta fel hozzá az almát, körtét és a szilvát.
És akkor ez adott pillanatokban van egyszerre mindenki számára, tehát mondjuk minden hétfőn este 6-tól, most csak hasaltam, vagy valamilyen más szisztémában zajlik az óra?
Nem, ez egy élő adás, tehát megkapják nem is adás, hanem ez egy interaktív főzőóra, tehát a kamerában meg lehet mutatni, hogy hát nekem egy kicsit talán odaégett a sütém, vagy most mit csináljuk, mert nem olyan színű, amilyen a szakácsnak, és akkor élőbe válaszol a Pozsonyi Zsuzsi, aki a szakács kollega, és mindenki egyszer van egy helyen, és ez is az varázsa igazából, hogy az osztálytársak látják egymást is, látják egymás családjait is, és látják azt, hogy mindenki sűrűk forog a konyhában. Illetve nagyon nagy előny, hogy ugye nem minden gyerek szeret szerepelni, tehát a kamerákat ki is lehet kapcsolni. Aki úgy gondolja, hogy káosz van nála a konyhában, és nem szívesen mutatja meg, az nyugodtan kikapcsolhatja a kamerát, de az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon szeretik azt, hogy látszanak, látszik, hogy mit csinálnak, látszik, hogy ők főznek, és látják egymást is. Tehát ez egy nagyon jó hangulatú online dolog. Aki nem vett még részt ilyenbe, sokszor szkeptikusan kérdezgeti, hogy hát ez működhet. Nagyon-nagyon jól működik, tehát akik főztek egyszer velünk, azok visszajönnek, és iskolák kérték, hogy megint az ő iskolájukban legyen ez a program.
Mint ahogy a vezetés, autóvezetésnél szokták mondani, hogy látni és látszani, akkor ez mind a két dolog itt fontos. Olyanok nincsenek, akik csak néznek, tehát csak kukkolók, akik nem vesznek részt ebben a dologban. Tehát nem lehet valaki csak úgy ránézen, hogy mi is ez a folyamat. Ebben belül kell lennie, azt jól értem?
Hát, ha mondjuk egy osztálytárs nem akar főzni, és csak nézelődni, akkor azzal én nem tudok mit kezdeni így a kamera végén, de olyan nincsen, hogy...
De ők akkor valahogy már szervezetten bekapcsolódtak ebbe az együttműködésbe, ebbe a hálózatba, úgy gondolom, az osztálytársak.
Igen, tehát a koordinátor tanár hozza az osztályát, és az osztálytársak jönnek. Tehát annak nem sok értelme, hogy valaki csak nézlegeti azt, hogy mások hogy főznek, az úgy nem móka, és eddig ilyen nem is fordult velünk elő, de olyan nincsen, hogy külsős bejöhet és megnézheti, hiszen nagyon odafigyelünk a GDPR-ra, ugye az európai adatvédelmi dolgok miatt, se fotókat nem készítünk a gyerekekről, természetesen nagyon oda kell figyelni, és olyan sincs, hogy más megkapja a linket, és na hát akkor megnézem, hogy főz ez az osztály, tehát ilyen nincsen.
Azt írta, hogy egészséges életmódról van szó, meg a növényi dolgokról, tehát hogy növényi alapú ételeket főznek. Ez azt is jelenti, hogy kizárják, tehát a vegán magatartás az egy kötelező magatartás, vagy pedig itt most csak egyszerűen egy elhanyagolt oldala a étkezésnek és a főzésnek az, ami külön preferenciát kap?
Igen, tehát a fenntartható szokásokat, ha nézzük, tehát az egyéni személyes döntéseinket, hogy minek van igazán nagy hatása a környezet védelemre és a klímaváltozás hatásainak a csökkentésére, tehát minek van kisebb ökolábnyoma, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy szelektív hulladékgyűjtés, meg ledízzók, meg hogy akkor nem használunk szárítógépet, és azt valahogy elfelejtjük, és ez a kapcsolat nincsen még meg, hogyha több növény zöldséget eszen, és kevesebb húst, főleg a vörös húsoknak nagyon nagy a környezeti terhelése, azzal a környezetemnek is jót teszek, nem csak a saját egészségemnek. Tehát ez egyáltalán nem egy ilyen vegán vagy vega megtérítő program, mi csak annyit mondunk, hogy nézzük már meg, hogy mi történik, akkor mondjuk nem minden nap eszünk húst, akkor milyen ételeket tudunk enni.
Tehát az egyoldalúság elleni, vagy az egyoldalúság kiküszöbölése a cél, nem pedig egy másik egyoldalúságnak a bevezetése.
Nem, egyáltalán nem, csak annak a bebizonyítása, mert a magyar, magyar társadalom nem, nagyon messze van attól, hogy a vegánságba gondolkozzon, a magyar társadalom attól is messze van, mint ahogy a statisztikák mutatják, hogy ne húst tegyen hússal. Tehát erre is van rengeteg kutatás, tehát hogy nálunk a hús az az alap. Tehát meg lehet nézni az iskolai étkezéseket is, az 5-ből 4 alkalommal biztos, hogy valamilyen hús vagy állati eredetű anyag van, ami önmagában nem lenne baj, de mennyiségében igenis az baj, hogy a húsos ételek kizárják azt, hogy zöldséges ételeket együnk, hiszen abból is nagyon sokat kellene bevinni, és a rántott hús rizssel kombináció, meg krumpli, az egy kicsit egy síkú egy idő után, én úgy gondolom, és muszáj megtanulnunk azt, hogy hogyan együnk élvezetesen zöldségeket és gyümölcsöket egyaránt, minél többet, mert az összes tudományos kutatás körülbelül azt mutatja, hogy ez bizony egészségesebb, mintha mondjuk ultrafeldolgozott élelmiszereket eszünk, vagy húst hússal akár.
Most önnel beszélek, Viktóriával, pszichológus ön, vagy csak a pszichológiával foglalkozott? Ja, igen.
Nem. Végzett pszichológus vagyok, igen.
Nem is így akartam lekáderezni, csak hogy egyáltalán, tehát ennek gond. A tudománynak a képviselője.
Fontos, így van. Tehát ez nyugodtan, szerintem ez nagyon fontos mindig megnézni, hogy ki mondja, és mit én pszichológusként és magatartás pszichológusként mondom azt, hogy így érdemes a gyerekeket bevezetni a főzésbe, és meg kell szeretni velük a főzést, már kiskortól, mert később már nehéz lesz, és ez egy olyan alap életkészség, amiről próbálnak bennünket leszoktatni a készételgyártók, meg a futárok és az ilyesmi cégek, de igazából ez egy nagyon fontos életkészség, amit kicsit elhanyagolunk, én úgy gondolom.
Itt kurzusok vannak, ha jól képzelem, tehát hogy néhány alkalommal, néhány összetartozó eseményen attól, hogy hatása legyen, egymás utánban fontos, hogy részt vegyenek az érintettek, ugye?
Igen.
Mekkora egy ilyen kurzus? Igen. Azt lehet, hogy említette, csak nem figyeltem rá, de milyen időtartamú?
Jelenleg ilyen minikurzusokat kell elképzelni, 2x2 óra, és közte van 2 vagy 3 hét, és összesen 4 receptet főzünk, szezonális dolgokra odafigyelünk, tehát amikor mondjuk vegán dolgokról beszélgetünk, akkor nem kell megijedni, vagy növény alapú ételekről, mert például most az egyik ételünk a szezonális sütőtök leves, a másik pedig egy ilyen gyümölcsös crumble, aminek ilyen zab zab van a tetején, és nagyon-nagyon finom. A másik pedig egy cékla fasírtos krumpli főzelék, ami ugye a cékla is ilyen nem szeretem zöldségnek számít, meg egy kicsit a tök is, és úgy készítjük el, hogy a gyerekek azt mondják a végére, hogy na hát, hát ez nagyon-nagyon finom. És ez a két alkalom már önmagában elég ahhoz, hogy egy picit elindítsuk a változást, mondom, ezt az ELTE tavaly lekutatta, megvizsgálta, és ez így van. Bizonyítékok tudományosan meg van kutatva, rengeteg kérdőívet kellett ezt kitölteni, hadd ne mondjam. És ez a két alkalom is elég a változás elindításához, de hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk a családokkal, éppen egy applikációt is fejlesztünk, amiben még több ilyen receptet rakunk bele, húsos receptek mellett is, tehát nem kell megijedni, csak ilyen ötletadónak még több ilyen recept lesz, ami ugyancsak fontos, illetve még a tejtermékek meg azok elhagyásáról is csak annyit, hogy rengeteg a különböző élelmiszer érzékenységgel küzdő gyermek, például laktózérzékenyek, nekik ideális például egy ilyen főző alkalom is.
Ez az applikáció, amit mondott, ez már akkor autodidakta módon használható föl, tehát nem biztos, hogy óra vagy szakember lesz, ha jól sejtem, hanem kiki rákeres, és a maga idejében, amikor éppen ráér, és utána jár, vagy ez is valamilyen szervezettséget tud a háta mögött?
Nem, ez valóban ez az autodidakta módra megyünk rá, tehát az a lényeg nálunk a csapatunknak a munkájában, hogy milyen hatékonyabban érjük el a kvázi célcsoportokat, tehát ezért nem offline főzünk, hanem online, és a következő lépés meg az, hogy nem kell online főzése, hanem egy applikáció végigvezet azokon a lépéseken, amiket meg kell tenni a főzés során. Tehát más, ez egy másik programunk. Igen.
Más területről az apja, ez egy ilyen gyutacs esemény, hogy meg elindítják ezen, kibontakozás az talán az iskoláktól is függ, a családoktól is, meg a gyerekektől. Hát nagyon érdekes, még egyszer csak az előbb erre utalt már, de hogy várhatóan januárban lesz újból alkalma arra iskoláknak, hogy kapcsolódjanak, tehát hogy mire érdemes fölhívnunk az érdeklődők figyelmét.
Igen, igazából folyamatosan várjuk az érdeklődő jelentkezőket. Csúnyát mondok, Climate Smart Elephant, ez az ügynökség neve, tehát hát remélem, hogy be tudják írni, de ha rákeresnek, tehát Climate Smart Elephant, hogy csúnyán mondjam, tehát klímaokos elefánt, ez angolul, akkor ott fel tudják venni velünk a kapcsolatot, és nagyon szeretettel várjuk új iskoláknak és tanároknak a jelentkezését, hiszen, mint mondtam, ez egy 3 éves program, tehát van idő és lehetőség is térbe kapcsolódni.
Sós Viktória pszichológus volt a vendégünk. Hadd kérjük, hogy egy pár hétre, egy-két hónap múlva térjünk vissza, jó lenne reflexiókat, vagy új dolgokról hallani, és aztán hát, hogyha valamilyen módon a terjedésben is még közreműködni tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Kezdjük sokan.
Love before got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy. So glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. Loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Thank you, baby. Yeah.
117 perc.
Sali Noémi a vendégünk, akit egy ideig, majdnem egy évig, szinte hetente, két hetente vendégül láttunk, még akkor a Budai Vigadóban, a Korvin téren voltunk, és egy KVH sorozatot csináltunk egy éven keresztül. Nekem nagyon mély benyomásaim, becsípődéseim maradtak, és most kerestem az Én Pestem című könyvről valamit, de mindenütt az Én Budám jelent meg. Szia Noémi, és akkor mesél nekünk az Én Pestemről.
Hát igen, mert az Én Budám az már megjelent, hát, és az Én Pestem pedig jön.
Igen, igen. Na hát, ugye mit vendéglátás, kávéház, és általában várostörténet ezeken a területeken, ha olvasunk, hallunk tőled, az Én Pestem ezekből miket foglal magába?
Ó, hát egy csomó mindent. Az a helyzet, hogy ezek a könyvek úgy születtek, hogy annak idején az én kedves kiadóm Pataki Jutka nyüstölt, hogy írjak meg, csináljak meg, már mindenfélével gyötört engem, és akkor eszembe jutott, hogy nekem nagyon sok olyan írásom van, amik szanaszét jelentek meg mindenféle ilyen obszkurus helyeken, például folyóiratokban, konferenciakötetekben, köszöntőkötetekben, meg van, amit megírtam, de aztán végül nem jelent meg. Uh-huh. Szóval hát ilyen cucc a gépen.
Vagy ami, a fiókban maradt, ahogy mondja.
Ami hát igen, fiókban, így vagy úgy fiókban maradt, amit én őszintén sajnáltam mindig is, mert úgy rájuk csodálkoztam, amikor elkezdtem őket összegyűjtögetni, hogy hát jé, ezt is írtam, azt is írtam, ez is hú, de régen volt. Na és akkor ezt elkezdtem összerakni, hogy akkor most ez könyv, és akkor kiderült, hogy ez nem egy könyv, hanem három.
Ajjaj, hát ez nem olyan kellemetlen dolog az olvasóra.
És hát volt rá 30 évem, hogy itt szütyögjek ezekkel az írásokkal, úgyhogy végül is hát igen. És a legborzasztóbb az a konferencia, meg a köszöntőkötet sorsa.
Aha.
Mert azokat az ember megírja, főleg mondjuk a köszöntőkötetet, és akkor, vagy a köszöntőkötetbe valót, és akkor dolgozol vele sokat, mert szereted azt, akinek írod, meg nem akarsz beégni a többiek előtt, akik szintén írnak ebbe a könyvbe, bár nem fogják elolvasni, de mégis na, és akkor sokat dolgozol vele, és akkor megjelenik mondjuk egy ilyen könyv 500 példányba, vagy 300-ba, és elolvassa az ünnepelt, és aztán soha többet a büdös élete senki.
Régen, amikor egy költőt el akartak altatni, de muszáj volt megjelentetni a versét, akkor az ilyen 2-3 ezer példányba jelent meg, és akkor azzal jól el lehetett valaki, ki lehetett pipálni valakit. Most te 2-3 százat mondasz.
Hát jó, de ez abban az időben volt, amikor mondjuk Thomas Mann is kiadták 300 ezerbe. Na minden esetre, szóval ilyenek vannak, és akkor a három kötetet aztán rájöttem, hogy akkor úgy fogom csinálni, hogy lesz egy Buda, egy nem Buda, meg egy nem Budapest. Ezt az én egyik kedves